imádkozzunk. Úr Jézusunk, hálát adunk neked, hogy a te szereteted az mindennél nagyobb. És kérünk, hogy a te kegyelmed üreljen át bennünket, most is, különösen, amikor erről a nehéz témáról fogunk beszélgetni. Amen. Igazából arról nem sokat beszélnék, hogy hogyan is hívott el Isten bennünket az abortuszok elleni szolgálatra. Kicsit hosszú lenne, a lényeg, hogy ezt megtette. És most az a címe ennek az előadásnak, ebben a címben állapodtunk meg, hogy az abortuszok tragédiája Jézus kezében. Majd látni fogjuk, hogy mennyire, miért olyan fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Három embernek a történetével kezdeném. Mindhárman amerikaiak, és tudnunk kell így felvezetésként annyit, hogy Amerikában az abortuszokat nem a kórházakban végzik, hanem külön abortusz klinikák vannak, ahol ugye ezt teszik, és tehát magánklinikák vannak. És a másik fontos dolog, hogy Amerikában sokkal többet foglalkoznak már politikai szinten is az abortuszok kérdésével, és kialakult ez a megnevezés, hogy azok, akik elítélik az abortuszt, ők az életpártiak, pro-life csoport, bárki, aki így gondolkodik, hogy védeni kell az életet a fogantatástól, az a pro-life, és a pro-choice, akik viszont azt mondják, hogy a nőnek joga van a választáshoz, hogy megtartsa a gyermekét, vagy nem. Tehát életpártiak, választáspártiak, ez még elő fog kerülni a történeteikben. Az első úriember, Kermit Gosnellnek hívják, őt 2013-ban egy 2 évig húzódó per után végén életfogytiglani börtönre ítélték 3 gyermek meggyilkolásáért, ugyanis ő egy magánklinikát, a magánabortusz klinikát igazgatott, de egy nagyon különlegeset, ugyanis törvénytelen abortuszokat is végeztek. Abban az államban, ahol ő él, a 24. hét a terhességnek, a 24. hete a határ. Ő vasárnaponként, amikor elvileg zárva volt a klinikája, akkor még, tehát a születés pillanatáig végzett abortuszokat. És egyebek mellett, ugye azért 3 gyerek meggyilkolásáért ítélték el, mert ennyit tudtak rá bizonyítani, ugye már nagyon kifejlett babákat a terhességnek a bizonyos hetén túl úgy abortálnak, hogy egy inekciót, vagy csóoldatot, vagy valami mérget fecskendeznek az anyaméhben, be, ami megöli a babát, és ugye halva kellene megszületni a gyerekeknek. Na most ez nem mindig sikerül, és többen élve megszületnek. Itt a klinikán az volt a bevett szokás, hogy egy nagy ollót akkor a gyerek tarkójába szúrtak, és elvágták a gerincét. És 3 ilyen gyilkosságot tudtak rábizonyítani, de a kollégák egybehangzó vallomása szerint egyébként ez gyakorlat volt. Az egyik kolléga, egy segéd, saját bevallása szerint 100 ilyen esetet ő maga végzett el. És mondom, ez egy nagyon-nagyon kirívó eset, őt életfogytiglani börtönre ítélték. És miközben az ő pere folyt, és ugye az ő munkatársai is börtönben voltak, közben ugye most már a média felületein, az interneten is lehet mindenféle véleményeket megfogalmazni, és sajnos életvédők, ugye akik a gyermek, az embert védik az életet a fogantatástól, következő kommenteket is írták velük kapcsolatban, ennek a klinikának a dolgozóival kapcsolatban, hogy remélem, hogy meghalnak, meg imádkozom azért, hogy a pokorra kerüljenek. És hát azért nem minden életvédőnek volt ez a véleménye, volt nagyon sok, akiket ez felháborított, zavart. Például egy Abby Johnson nevű hölgyet, ő itt az alsó, és egyébként mind a hárman közös, hogy ők abortusz klinikán dolgoztak. És Abby Johnson, ő korábban maga is egy abortusz klinikát igazgatott, 8 évig dolgozott egy abortusz klinikán, de Isten kiemelte onnan, utólag tért meg, vagy azután tért meg, és indított egy olyan missziót, ami kifejezetten arra a célra jött létre, hogy az abortusz klinikán dolgozókat, akik már nem szeretnének ott dolgozni, segítse, hogy ott hagyhassák ezt az egyébként nagyon jól fizető állást. Tehát többen vannak, akik szembesülnek a tényekkel, és akarnának menni, de túl sok pénz, és nem lenne utána megélhetésük. És egészen csodálatos munkát végez rajta keresztül Isten, ugyanis néhány év alatt, hogy megalapította ezt a szolgálatot, Azt mondta a férjével akkor, hogyha egy év alatt 4-5 ilyen klinikai dolgozót ki tudnak hozni, akkor már megérte. És 2-3 év alatt 400 fölötti emel ez a szám, úgyhogy egészen fantasztikus. Na és őt nagyon zavarták ezek a hozzászólások, lévén, hogy maga is ugye abortusz klinikán dolgozott. Jó, nem az a extrém eset volt, mint az imént említett. De mivel ez érdekelte nagyon is ezeknek az embereknek a sorsa, akik ott ülnek most börtönben és várják az ítéletet, ezért elkezdett leveleket írni ezeknek a volt klinikai dolgozóknak, akik ott voltak a börtönben, és azzal a céllal, hogy és mindegyik levele fölött imádkozott, hogy egy nap majd legyen lehetősége legalább valamelyiknek elmondani, hogy ezek a kommentek, amiket az idén hozzászólások, amiket az előbb idéztem, ezek nem az egységesen az életvédőknek a gondolatait foglalják össze velük kapcsolatban. És 3 éven keresztül írt ilyen leveleket, és 3 éven keresztül egyetlen egy válasz sem jött egyik klinikai dolgozótól sem. És hát eddigre már le is mondott arról, hogy válaszoljanak, de továbbra is minden nap imádkozott értük. És aztán egy nap csörgött a telefonja, és egy női hang szólt bele, és azt mondta, hogy jó napot, Ebi kisasszony, a nevem Adrian Moton, és szeretném felvenni önnel a kapcsolatot. És ugye akkor tudta az Ebi, hogy ki ez az Adrian Moton, itt a fönti képen, ő volt az egyik, akiért ő imádkozott. Évek óta is írta neki a leveleket. És hát ezt a történetet, amit most itt elmondtam, Abby Johnson egy idén év elején mondta el egy életvédőknek szervezett konferencián, és azért írtam ki ezt a fenti címet, hogy figyelnek minket, mert ezt hangsúlyozta nagyon kifejezetten az életvédőknek, hogy gondoljanak arra, hogy figyelik őket, azok is, akik úgymond a másik oldalon vannak, vagy akik abortusz klinikán dolgoznak, és ez az Adrian is figyelt, és követte ugye azokat a megnyilatkozásokat, amiket az életvédők mondtak vele kapcsolatban, és egy valamit keresett ő ezek között, a reményt. És ez volt az üzenete a beszédének, és a beszéde végén az Abby Johnson itt ennek az életvédő konferenciának konferencián tartott beszédének a vége felé a maga mellé hívta a közönség soraiból ezt a volt klinikai dolgozót, és már ugye vele együtt fejezte be a beszédét. És ezt azért kezdtem ezzel a történettel, mert hogy egyrészt, hogy Jézus kezében tényleg minden átváltozhat. Másrészt, amikor az abortuszok tragédiájáról beszélünk, akkor tudnunk kell, majd az adatokból kiderül, hogy nagyon sokan érintettek benne, és hogy a reményt keresik azok, akik egyébként mondjuk ezen átestek. Nagyon fontos, hogy hogyan beszélünk erről a témáról. És ez a kép ez csak kifejezi azt, hogy mi történik az abortuszok tragédiájával Jézus kezében, az, mint minden mással, hogy Jézus képes életet hozni belőle, és reményt ad. Ezt kereste az előbb említett Adrian is, és Jézus az, aki reményt tud adni nekünk minden helyzetben, igaz ez az abortuszokkal kapcsolatban is. Ugye Jézusnál van a szabadulás, a gyógyulásnak a reménye, ő az, aki tényleg bevilágít a sötétségünkbe, ahogy az előző bizonyságtételben is hallhattuk. De ugye ahhoz, hogy a reményt elfogadhassuk, meg a gyógyulást elfogadhassuk, ahhoz tudnunk kell, hogy miből kell meggyógyulnunk. Köztudott dolog, hogy ahhoz, hogy egy probléma ellen tudjunk tenni valamit, először szembesülnünk kell a problémával. És éppen ezért most szeretném bemutatni azt, hogy mi is történik egy abortusz során. Először azt, hogy hogyan fejlődik az élet a méhen belül. Az lesz az első videó, hogy 4 perces, és utána pedig azt majd kommentálni is a következőt, ahogyan ugye elvégeznek egy abortuszt, az egy rajzolt film. Itt a több százmillió hímival sejt versenyez. Az egy petesejtért. Elég nehéz útjuk van odáig. És megdöbbentő, hogy ha ezt végignézzük, hogy micsoda hihetetlen csoda az élet megfogalása. itt ugye megtörtént a fogantatás, elindul a pete vezetében, a mély falba beágyazódik, a megfogantatott petesejt, már az új élet, itt a beágyazódás, az osztódás láthatjuk, az a piros ott, ami dobog, az a szíve, fogantatás utáni harmadik héten már dobog az ember szíve. Ez a terhesség ötödik hete körülbelül. És látjuk, hogy kifejlődnek a végtagok, az arc is egyre inkább, itt az agyműködés mutatja, a nemi szervek kialakulása. Természetesen már ez is eldől a fogantatás pillanatában, hogy fiú lesz vagy lány. Ugye rengeteg minden történik ott az anyaméhben, és láthatjuk, hogy egy önálló ember, ha nem is életképes még önmagában, de álmodik is, csuklik, rúdosódik, minden. Fényt is érzékel.
Mennyi időségből
lehet tudni? Hát, itt már azért szerintem nem sok van a születési. Az lenne az igazi, aki is lenne írva mellette a heteknek a száma. Hát a 9 hónapot osszuk el 4 perccel, vagy a 4 perccel. Nagyjából egyenesen arányos. 9 hónappal később. És itt láthatjuk, hogy mekkora küzdelem a születés maga is, a szülés is, de a babának is meg kell küzdeni a születésért. Hát elég szűk helye van. És itt még forog is egyet, és megszületett. Köszönöm, és akkor a másik videó. Tehát itt láthattuk, hogy mennyire folyamatos a fejlődés a fogantatástól kezdve. Itt pedig egy olyan orvos fog beszélni, szinkronizálom majd őt, aki maga ugye abortusz klinikán dolgozott, és több mint 1200 abortuszt végzett, és most az első trimeszterben végzett abortuszokat mutatja be, ami az első 13. hétig, ugye Magyarországon a 12. hétig lehet bármilyen okkal elvetetni, ez a kiszívásos módszer, tágítás és mélykaparás. Ez egy 11 hetes magzat, ugye Magyarországon 12. hétig bármilyen indokkal, hogy a hüvelyt ki kell tágítani, ez egy tágító eszköz, hogy elérhessük a babát, de ott van ugye a terhesség alatt szorosan zárva van a mély száj, a mély nyak, erős izmok, és ezért ki kell tágítani egyre vastagabb ilyen fém tágító eszközökkel, hogy be tudjanak jutni a babához. És 11 hetesen ennyire van kifejlődve. A baba van már minden. És ez egy szívócsőnek a vége, amit rákapcsolnak egy olyan szívóberendezésre, ami a házi porszívónak a 10-20-szorosa a szívásának az ereje, és ezt bevezetik oda az anyamébe, és bekapcsolják. És ugye, mivel nem nézik, tehát hogy vakon végzik ugye ezt a műveletet, nem nézik ultrahanggal, nem tudhatják, hogy ultrahangon nehéz is lenne azt megállapítani, hogy maradt-e még benn valami, és ezért van az a küret nevű eszköz, amivel aztán kikaparják a mély falat végig, hogy nehogy benn maradjon bármi, akár a baba valamelyik testrésze, akár a méhepényből valami, mert ugye az akkor elkezdene ott rohadni, és vérfertőzés, meg ugye halál, stb. Lehetne az oka. Köszönöm szépen! És ugye ezt kis műtétnek nevezik ma, sajnos, azt mondják, hogy nincs következménye, láthattuk, csak két következményt mondok el gyorsan, hogy ugye láthattuk, hogy ki kellett tágítani a zárt mély szájat, nagyon sokszor ugye viszonylag magas arányban sérül ez az izomzat, és ezért későbbi terhességeknél koraszülés lesz, vagy betélés, nagyon magas ma a koraszülések száma, részben ezért is. Másrészt meg ugye végig kaparják a mély falat belülről ezzel a küret, ami egy hajlított penge tulajdonképpen. És ez egy olyan, bár nincsenek érzőidegek a méhen belül, ezért nem érzik a fájdalmat utána, emiatt a nők, de úgy tudjuk elképzelni, hogy milyen károkat okoz, hogyha elképzeljük, hogy a száj üregünket kikaparják egy ilyen pengével. És ugye hegesedik ezért, és ezért nehezebben tapad meg a következő terhesség. Hát láttuk, hogy hogyan történik az abortusz. És néhány statisztikai adat. Ugye 1956 óta körülbelül 6 millió abortuszt végeztek csak Magyarországon. Ebből, hogyha ugye ezt kiszámoljuk, az azt jelenti, hogy az elmúlt 60 évben átlagosan, tehát hogyha 60 évnek veszük a napi átlagát, az több mint 265 gyermeket öltek meg az anyja méhében. Magyarországon az mondhatjuk úgy, hogy naponta egy általános iskolányi gyerek. 60 év óta minden nap átlagban. És a születendő gyermekeknek több mint a 40%-a az abortusz áldozata lett. Tehát akik mi megszülettünk 56 óta Magyarországon, akik 56 óta születtek, mi vagyunk a szerencsésebbik, nagyobbik fél. Hogy kijöttünk az anyaméből élve. És ugye ma is naponta 90 abortusz történik Magyarországon, és ez az elmúlt 60 évben a legalacsonyabb adat. És ami még nagyon fontos, hogy ugye szokták azt mondani, jó, de a beteg a gyerek veszélyezteti az édesanyja életét, vagy erőszak következménye a gyerek foganása, akkor azért érthető. Akkor sem sincs jogunk elvenni egy emberi életet, de ez fontos adat, hogy az abortuszoknak a 97%-a az nem ilyen okokból történik. A törvény úgy teszi, hogy Magyarországon lehetővé az abortuszt a tervezési 12. hetéig, hogy ugye súlyos válsághelyzetre lehet hivatkozni, amit ha az anya aláír, hogy súlyos válsághelyzetben érzi magát a terhessége miatt, akkor el is végzik az abortuszt, ezt nem lehet, nem is szabad rákérdezni, meg semmi ilyesmi. És 2006-ban az abortuszoknak több mint 97%-a ez a súlyos válsághelyzetre hivatkozva történt meg, a többi az, ugye a bűncselekmény, magzatbetegsége az anya egészségének. Nem is az anya halálá vagy életének, hanem az anya egészsége veszélyeztetése miatt. Miért többszörös tragédia? Mert hogy a gyermek élete oda lesz, de az anya élete is nagyon-nagyon megsérül. Ugye, például azért, vagy akkor is tragédia lenne, hogyha gyűlölet ölné meg a gyermeket, de nem a gyűlölet öli meg, hanem a kétségbeesés. Hogy azt érzi az anya a legtöbb esetben, hogy nincs más lehetőség, ez az egyetlen megoldás, és ezért választja az abortuszt. Ugye szabadulni akar, azért tettem oda ezt a képet, de hát ez egy véres szabadság, mondjuk így, azért piros a kerete. Hogy az édesanyja életében olyan az abortusz, mint a méreg, létezik az abortusz utáni szindróma, erről pont a következő Híd magazinban írtam egy cikket. Tehát nem lehet tudni, hogy az a nő élete során mikor, bármikor, évekkel, évtizedekkel később is beüthet az, hogy mit tettem a gyerekemmel, és az életét eléggé meg tudja keseríteni. És azért annyira nagy tragédia, mert némaság veszi körül ezt az egész dolgot. Ugye csak abban gondoljunk bele, hogyha valakinek meghal a gyermeke, akkor mit tehet? Sírhat az összes rokonság, barát, mindenki. Mindenki a támogatására jön, és el is temetheti a gyermekét. Az abortusznál pedig a jelét sem szabad adni, ahogy bármi történt, mert akkor ugye még rosszabb helyzetbe kerül. És ugye a bűnnek a következménye pedig az, hogy amíg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Tehát amíg ezt az ember mentegeti magát, ugye erről szó volt, önigazolás, addig nem tud szembenézni a bűnével, nem tud szabadulni sem tőle. Aztán Isten ítélete van rajtunk az ártatlan vér kiontása miatt. Tehát, hogy ez nem egy következmények nélküli dolog, még a társadalmunk életében sem. Nagyon érdekes, hogy a héber nyelvben az irgalom, az irgalomnak a szava, az anyaméhnek a többes száma, vagy éppen fordítva, mindjárt megnézem. Igen, az anyaméh kifejezés az az irgalom kifejezésnek a többes száma, tehát az irgalom helye kellene, hogy legyen az anyaméhnek a világ legbiztonságosabb helye. Na most mi az irgalmatlanság helyévé tettük, ugye az anyaméhet bizonyos összehasonlításban a világ legveszélyesebb helyévé. A másik ugye az ártatlan vér kiontása. Ártatlan vért ontottak fiaik és lányaik vérét, akiket a kánaáni báványoknak áldoztak. Ezért haragra gerjedt népe ellen az Úr, és megutálta örökségét. És nagyon érdekes, hogyha megfigyeljük a zsidó nép történetét, a saját gyerekeik feláldozása volt gyakorlatilag az utolsó csepp a pohárban, és utána jött a fogság, amikor Isten azt mondta, hogy eddig tartotta a lehetőség. És egy nagyon fontos igét még a példabeszédekből felolvasok. Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak. Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismerő, megfizet az embernek cselekedete szerint. És hát sok keresünk persze az okait tényleg, hogy miért fogy az egyház, és nagyon sok összetett oka van, de meggyőződésem, hogy ez is, hogy hagyjuk ezt szó nélkül, vagy legalábbis nagyon kevés szóval. És ugye akkor még olyanok voltak a bálványok, ma is bálványoknak áldozzuk a gyermekeinket az abortus során, csak úgy hívjuk, hogy kényelem, vagy jó hírnév, vagy ki miért. És viszont ki az, aki segítségünkre siethet mégis? Jézus Krisztus. És döbbenetes abba belegondolni, hogy egy abortus során is a legártatlanabb gyermeknek a vérét ontják ki. És Istennek mi a válasza erre a bűnre is, hogy a saját ártatlan gyermekének a vérét adja, hogy eltörölje el a mi bűneinket. Ugye Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, az ártatlan, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen bennünket. És a Jézus kezében az abortuszok tragédiája, a bűn következményeivel való szembesülés, az igazság meglátása felé vezetett. Ugye nyilvánvaló, hogy a bűnöket azért követjük el, mert nem látjuk a következményeit. Nem szembesülünk velük teljes súlyával, és az abortusz esetében ez különösen igaz. Szenvedjük a következményeit, csak nem tudjuk az összefüggéseket. De ha meglátjuk, akkor nagyon sok mindenre egyébként el is vezethet Isten. Egyrészt az emberi élet szentsége. Ugye ma az emberi életnek a minősége az, ami nagyon sokak szerint meghatározza azt, hogy egyáltalán valaki megszülessen vagy sem. A Biblia viszont egyértelműen tanítja, hogy az emberi élet a szent, Istenhez tartozik, és ez nekünk is egy nagyon jó dolog, mert ebben a társadalomban nagyon könnyen beleesünk a teljesítmény kényszerbe, vagy akkor leszek értékes, ha ezt és ezt és ezt elérem. És hogyha az ember elkezd foglalkozni a meg nem születettekkel, akkor látja azt, hogy megnéztük ezt a videót, mekkora csoda már az, hogy egyáltalán megfogantunk, és hogy Isten mennyire törődik velünk, és milyen értékesek vagyunk számára. Erre is rácsodálkozhat az ember. A szexualitás szentsége. Hát gondoljunk bele, hogy Isten így alkotott meg minket, hogy éppen a szexualitás során születhet meg az új élet. És mennyire összeköti tényleg a szexuális aktus maga a férfit, az egy férfit és az egy nőt, hiszen azt mondja Jézus, hogy lesznek ketten egy testé, és ennek mind a két értelme igaz, hogy tényleg fizikailag is ők is egy testé lesznek, de egy új test, tehát a gyerekekben tényleg egy testé lesz a szülő. A család szentsége az ugyanígy. Az élet adójának, Istennek a magasztalása, tényleg, hogyha az élet csodájával szembesül az ember, akkor csak magasztalni tudja Isten. És a családhoz kapcsolódóan még azért az örökbefogadást is megemlíteném, hogy Isten az árvák és az özvegyeknek az Istene, a gondoskodó Isten. És úgy különösen is, így hallottam egyszer, hogy Istennek különösen is a szívében az örökbefogadásnak, az örökbeadásnak az ügye, hiszen mi magunk is egyébként ugye Krisztusért vagyunk örökbefogadó gyermekei Istennek, és nagyon érdekes tapasztalat az, hogy hívő szülők, akik örökbefogadtak gyermekeket, azt mondják, hogy nincs különbség a vér szerinti gyermekük és az örökbefogadó gyermekük között abban a szempontból, hogy mennyire szeretik őket. És hogy Isten ezt elvégzi. És egy csodálatos megtapasztalás számukra is ez, hogy Istennek ennyire a szívén van az örökbeadásnak is a témája. Ugye, hát ez azért kapcsolódik nyilvánvalóan az abortuszok kérdéséhez, hiszen ha valaki már eljut oda, hogy vállalja a gyerekét, az első kérdés az nem az, hogy akkor megtartom-e vagy örökbeadom, hanem az, hogy bizony vállalom-e a gyerekemet. Úgy, hogy akár örökbeadom, akár megtartom, de ha már eljut oda valaki, akkor az örökbe. És ugye rengeteg szülő vár gyermekre. És akkor még egy dolog, hogy a szabadító és megváltó megismerése, ott két kép van, csak néhány szóban tényleg, picikék, nem is ez a lényeg. Két általánosságban elmondhatjuk, hogy sokan, akik abortuszon esnek át, és utána térnek meg, utána Isten elhívja őket a szolgálatra azok felé, akik szintén átestek abortuszon. De Ez a kettő nagyon különleges, az első Bernard Nathanson, lehet, hogy ismerős a neve, a Néma Sikoly című filmet, ami először mutatta be ugye azt, hogy mi történik egy abortus során, azt ő rendezte, ő volt a narrátora. Ő maga is ugye abortuszklinikát vezetett korábban, csak amikor a 70-es években bejött az ultrahang készülék, feltalálták, és látta, hogy mi történik, akkor azt mondta, hogy ez gyilkosság, és ezt nem szabad tenni. És egyébként érdekes, hogy 84-ben már megrendezte a Néma Sikoly című filmet. Egyébként előtte tényleg az amerikai pro-choice, ugye a választás párti mozgalomnak az egyik vezér alakja volt. És egyébként zsidó származású, és zsidó ember volt, de aztán megtért. Tehát 84-ben rendezte meg ezt a filmet, és évekkel később, 96-ban katolikus hitet élt. Nagyon érdekes, hogy sokan katolikus hitet élnek, azok közül, akik ebben a témában érintettek. Lehet, hogy azért is, mert a katolikusok nagyon egyértelműen kiállnak amellett, hogy a fogantatástól kezdődik az élet. De ő fogalmazta azt meg, egy kérdéssel kapcsolatban, hogy miért katolikus lett. Azt mondta, hogy egyetlen vallásban sincs olyan különleges szerepe a megbocsátásnak, mint amit, hát sajnos így mondta, hogy a katolikus egyház nyújt, de tudjuk, hogy amit Jézus Krisztus nyújt. Tehát a megbocsátás nagyon átélik. És a másik, Norma McCorvey, valószínűleg róla még nem hallottunk, ő is egy amerikai hölgy. Az ő szerepe azért fontos, mert Amerikában 1976-ban született egy törvényi döntés, Roe v. Wade, ez a megnevezés ennek, ugyanis Wade volt az egyik, alperes vagy felperes, nem tudom. A Roe, az pedig ennek a Norma McCorvey-nak volt a fedőneve ebben a hivatalos ügyben, ugyanis őt használták fel tulajdonképpen arra, hogy ő akkoriban, ugye amerikai államban abortuszra akart menni, de az akkori törvények nem engedték őt. Végül megszülte a gyerekét, de a harmadik gyerekét akkor, de mégis az ő ügye volt az, ami végül is egy olyan döntésre vezetett az amerikai törvényhozásban, hogy elindította az abortusznak a legalizálását. És nagyon érdekes, hogy őre erre a döntésre hivatkoznak mind a mai napig Amerikában, az abortuszok legalizálásával kapcsolatban, és ő maga is aztán hitre jutott. Annyira érdekes, hogy Isten megragadta az ő életét is, most ezt nem részletezem, és hát ő is ugye szembefordult ezzel az egész abortusz dologgal. És hát ő is aztán katolikus lett, de a lényeg, hogy Isten megragadta az ő életét is, úgyhogy nagy csodákat tud tenni Isten ebben a dologban is. Köszönöm szépen!